Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Továbbra is számít a városban működő cégekre Sátoraljóújhely. Megszaporodott a villamos balesetek száma Miskolcon. Egyre több program várja az érdeklődőket a megújult Tarcali Művelődési Házban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Továbbra is számít a városban működő cégekre Sátoraljóújhely. Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta, úgy, ahogy eddig, továbbra is szoros együttműködésben szeretne maradni a vállalkozásokkal, akik elsősorban munkalehetőséget adtak a térségben élők számára, valamint befizetett adójukkal hozzájárulnak a település fejlesztéséhez is.
Egymás nélkül nem megy. Szimbiózisban kell, hogy végezzük a munkánkat, és vagy mi segítünk, ahol szükség van rá az önkormányzat részéről, vagy én személy szerint, vagy pedig fordítva a nagy cégek tudnak segíteni. Hát elsősorban mivel? Azzal, hogy munkát adnak az itt dolgozó, itt élő embereknek, családoknak, egzisztenciát biztosítanak. Ennek persze az a hozadéka, hogy ezek a cégek bevételre tesznek szert, tovább tudnak fejleszteni, újabb embereket tudnak fölvenni, újabb dolgozókat, és az így megy tovább. Sőt, ha jól mennek, ha jól prosperálnak az üzemek, akkor adott esetben másoknak is eszébe juthat az, hogy Sátoraljóújhely az egy jó területe a letelepedésnek, egy jó lehetőség a fejlesztésnek, egyáltalán egy cégnek az idehozásának. Nem véletlenül telt be nagyon gyorsan, vagy illetve kelt el nagyon gyorsan az új ipari park, ahol immár 3 csarnok is megépült, és ha minden jól megy, jövőre épül a negyedik is, amit 15-16 ezer négyzetméteres, tehát egy új hely viszonylatban hatalmas beruházásról van szó, mondhatnám mi is, hiszen tervek elkészültek. Hát én remélem, hogy ez is újabb munkahelyeket jelent. A másik pedig, hogy ezek a cégek az iparüzési adójukat befizetik Sátoraljóújhelynek. Sátoraljóújhelyben most már nem csak nekünk, hanem az egész járásnak lesz ebből lehetőségek. Hasznot húzni úgy is mondhatnám, ami egy bizonyos növekvény, egy durván 250 millió forintot jelent. Ezt a nagyobb települések döntése alapján lehet felhasználni majd a járásban lévő településeknek. Tehát már nem csak Sátoraljóújhelynek, hanem a többi településnek is. Hogy pontosan milyen célra, én azt gondolom, hogy infrastruktúrális célokra lehet majd felhasználni, útjárda, közvilágítás, és erre tulajdonképpen az elképzeléssel majd pályázni lehet. Kétharmados döntéssel dől el az, hogy ki mekkora összeggel pályázott, és hogy mennyit kap ehhez. Természetesen hát 250 millió forint azért ennyi településnél nem egy nagy összeg, tegyük hozzá, de erre a 250 millió forintra is részben új hely is, Sátoraljóújhely is igényt tarthat, már csak azért is, mert ennek az iparüzési adó növekménynek a túlnyomó része, 90%-a az innen kerül majd át ebbe a közös kalapba Sátoraljóújhelyből.
Az elmúlt időszakban megszaporodott a villamos balesetek száma Miskolcon. Tegnap és ma is történt ütközés, és átlagosan heti egy alkalommal történik ilyen jellegű koccanás. A balesetek legtöbbször nem a kötött pályás járművek vezetői hibája miatt következnek be, hanem az autóvezetők figyelmetlenségéből. A balesetek során keletkezett anyagi kár mértékétől függően az összetört villamos akár másfél évre is kieshet a közlekedésből. A részletekről Juhász János, az MVK ZRT villamos közlekedési igazgatója adott tájékoztatást.
A statisztikai adatok azok valahol kirívóak az eddigiektől, mert a decemberi hónap az tulajdonképpen úgy telt el, hogy december 2-án, 9-én, 10-én, 16-án, 17-én, 24-én is volt ütközéses villamos baleset. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor azt szoktuk meg, sajnos, hogy heti egy villamos baleset van, majdnem átmentünk olyan helyzetekbe, hogy mit tudom én, napi egy, meg egymást követő napon következtek be, és ez mind-mind szinte egy kaptafára menő, valaki figyelmetlenül a villamos elé hajt a kereszteződésben, tehát azt gondolom, hogy elég szomorú helyzet, illetve január sem folytatódott sokkal rózsásabban, volt szintén egy olyan elifordulásos balesetünk, amiben ugye villamos és személykocsi volt az érintett. Vannak sajnos kiemelt gócpontok, ezek úgy néz ki, hogy azért állandósulnak. Ezeket a pontokat, hogyha sorrendbe tudjuk szedni, akkor a tiszai pályaudvartól Felső Majlát irányában tulajdonképpen a Kőrösi Csoma utca kereszteződés. Utána a Katalin köz, akkor van egy frekventált hely a Szentpáli Széchenyi utca kereszteződése, amikor ugye nem ment a jelzőlámpa, de most már ugye ezt jelzőlámpával védjük, ebben a kereszteződésben most szignifikánsan csökkent, már itt most tulajdonképpen nincs balesetünk. A Dajka Gábor utcai csomóponttal szintén az a helyzet, hogy a lámpás, jelzőlámpás irányítás bevezetése óta tulajdonképpen itt teljesen lecsökkentünk. A következő ilyen gócpont most úgy néz ki, hogy a belép a 10-es Honvéd köz, itt is elég gyakori kezd lenni az ütközéses balesetek száma, innentől folytatódva a Zoltán utcai kereszteződés a Győri kapuban, az Újgyűri főtér körforgalom, a Testvériség utca kereszteződése, a stadion környéke, a kis utcák a stadionba kibevezető szakaszaikon, illetve Felső Majlát környékén pedig ott a Bölcs utcai villamos autóbusz párhuzamos szakasz, ami érintetésért frekventált kiemelt baleseti gócpontnak tekinthetők.
Molnár Emil, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője az elsőbségadás fontosságára hívja fel a figyelmet.
Hát a villamos balesetek szempontjából azt mondhatom, hogy az Újgyűri főtér környéke és kifelé a Lilafüred irányba van talán a legtöbb olyan eseményünk, illetve a Győri kapuba, amelyben villamos az érintett. Ezeknek a baleseteknek az oka, hogy a járművezetők nem adnak elsőbséget a villamos részére, és ebből történik ütközés. Szerencsére ezeknek a baleseteknek egy jó része csak anyai kárral jár, és nincs személyisérülés, ami azt is jelenti, hogy nem minden esetet jelentenek az érintettek a rendőrségre, tehát nem minden villamos balesetet helyszínelünk, nem minden villamos balesetről szerzünk hivatalosan tudomást, ami eljut hozzánk, abban mi eljárunk, és az a tapasztalat, hogy figyelmetlenül közlekednek a járművezetők, és nem biztosítják az elsőbséget a villamosnak. Nagyon sok olyan esemény van, amikor egy irányba halad a villamos és mondjuk a személygépkocsi, és kanyarodás miatt keresztezik egymás útját. Tehát általában nem a villamos szokott kanyarodni, hanem a személygépkocsi vezető, és egymás mellett haladnak, aztán úgy jó kérdés valóban, hogy miért nem veszi észre az a járművezető, hogy mellett ott a villamos, és neki megy a villamos oldalának, vagy esetleg befordul a villamos el, és a villamos pedig már nem tud megállni, és neki ütközik a járműnek. Sokat gondolkoztunk, hogy mit lehetne ezzel tenni, hogy lehetne ezt megelőzni. A villamos balesetenken kívül még nagyon sok egyéb olyan esetünk is van, amikor nem a villamossal történik baleset, de a baleset fő oka az elsőbség meg nem adása. Tehát ha ezt a szabályszegést minden területen sikerülne visszaszorítani, akkor feltétlenül kevesebb lenne a villamos baleseteket érintő esemény is, de ha egy picit konkretizáljuk, hogy mégis gondoltunk-e már valamire a villamos balesetek megelőzésével kapcsolatosan, részünkről volt olyan javaslat, hogy ahol balra kanyarodó jármű kerülhet a villamos elé, ott legyen olyan a forgalmi rend kialakítása, hogy ne tudja ezt egyből megtenni. Tehát gondolok egy olyanra, hogy legyen egy kis forgalomtól elzárt sziget, hogy először a járművezetőnek ki kelljen húzódni a jobbra egy picit, és csak utána tudjon balra kanyarodni. Ez miért jó? Egyszer azért, mert lassítani kell, és eltávolodik a villamos vonalától egy picit, és utána kanyarodik, tehát több idő áll rendelkezésre, hogy érzékelje a már ott lévő villamost, és ezáltal kisebb esélye van a balesetre.
Egyre több program várja az érdeklődőket a megújult Tarcali Művelődési Házban. Az idei év egy republik emlékestel kezdődött, de számtalan kulturális program várja majd az érdeklődőket 2025-ben, mondta Butta László polgármester az intézmény felújítása kapcsán.
2024 nyarán végre 14 év után sikerült felújítunk a régi művelődési házunkat, sőt, még kis bővítésen is átesett maga az épület, és nagyon izgultunk, hogy hogy fogják fogadni a talcai lakosok ezt az új művelődési házunkat. Nagyon pozitív az eddigi fogadtatás, olyan programokat csináltunk már a múlt éven, ami már megszokott volt ezelőtt régebben is. A mostani előadás után februárban egy újabb előadás következik Orimusz Maja vezetésével, méghozzá volt egy szeretvéd korszak, tehát azt az időszakot fogja átölelni az akkori műsor. Minden műsoruk egy másfél-két órás műsor, ami nagyon érdekes fotókkal, filmekkel és dokumentálva adják elő az éppen akkori történeteket, amiket kitalálnak. Ezen kívül még most januárban lesz a Magyar Kultúra Napját is itt tartjuk művelődési házunkban, plusz még a Málenkirógot elhurcoltakról is meg fogunk emlékezni. És szilveszterkor is itt egy több mint 200 fős szilveszteri bulit is tudtunk tartani a művelődési házunkban.
A 10 év cipő nélkül emlékest a nyíregyházi Orémusz programszervező iroda közreműködésével jutott el a települése. Orémusz Maja rendezvényszervező elmondta, nem először jártak már Tarcalon, mostani produkciójukkal és az elhangzott dalokkal egyaránt a fiatalokat és az időseket is megszólították.
Megpróbálunk mind vizuális technikával, mind hangtechnikával, rengeteg fotóval, archív felvételekkel visszaemlékezni a főszereplőjére a mai estének, aki nem más, mint Bódi László cipő. Valószínűleg nagyon sok helyen emlékeznek majd meg rá, hiszen ő a rajongás tárgya volt nagyon sok embernek. Egyszerűségét, közvetlenségét, alázatát, azt hiszem példaértékűnek tekinthetjük a zenei világban. Már megszoktuk, hogy Tarcalon nagyon vegyes összetételi a közönség, főleg korosztályát tekintve, de azt hiszem, hogy ha valaki, akkor cipő, meg a Republik zenéje valóban mindenkit eltalál, megcéloz és el is talál. Én azt veszem észre, hogy a kisgyerekektől kezdve a szeniorkorú közönségig mindannyian együtt éneklik a refréneket a szeniorok együttessel, illetve az énekesnővel, aki Boda Izabella, Nyíregyháza szerte nagyon ismert és népszerű fiatal énekesnő.
Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás helyenként ködös a levegő, a folytatásban is unos szitálás bárhol előfordulhat, gyenge szél fújhat. A hőmérséklet szombaton hajnalban és majd napközben is 0 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 17-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Értékelte a választások óta eltelt időszakot Eger polgármestere. A személyi jövedelemadó bevallás és befizetési határidő egységes, valamennyi adózó számára 2025. május 20-a. Fiatalodó településnek nevezte Belice László polgármester Kálló Semjént. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
12 intézmény és több mint 10 cég működtetése tartozik több más mellett az EGRI önkormányzat feladatkörébe. Ez jelentős részben meghatározza a költségvetés egyensúlyát. Ezek felülvizsgálata nyomán kiderült, számos területen tapasztalható elmaradás, pontatlanság, mondta el Wagner Ákos polgármester azon a sajtótájékoztatón, ahol a problémák orvoslásáról is szólt.
Ezeknek a cégeknek, önkormányzati intézményeknek a működtetését jellemzően önkormányzati szabályozók határozzák meg. Ezekben a szabályozókban vannak döntési elmaradások, amelyek a változó igényekhez igazította volna az intézményrendszert, illetve a céghálózatot. Ennek megfelelően ezek az intézmények és cégek ugyanúgy működnek, mint az elmúlt években, nem követték le azokat a változásokat. Nyilván a létszámban, működési költségekben viszont növekedett a működési költség, és valójában érkeztünk arra a pontra, hogy az önkormányzat, mint fenntartó, nagyon nehezen, vagy egyre nehezebben tudja ezeket az intézményi rendszereket működtetni. Itt kell egy struktúraváltást elindítanunk, át kell vizsgálnunk szinte minden intézménynek a feladatát, hatáskörét, önkormányzati szabályozókat szükség esetén megváltoztatni, és új irányba helyezni annak érdekében, hogy a lakosság igényeit megfelelően ki tudjuk szolgálni, és jusson azon a területekre is, amelyek az elmúlt években háttérbe szorultak, amelyekre a lakosságnak a legnagyobb igénye van, ilyen a településfejlesztés, ilyen a városüzemeltetési kérdések, a közbiztonság kérdése, tehát azok, amelyek Egerben az elmúlt időszakban közbeszéd témája, városi igényként megjelenik, ezeknek a kiszolgálására tudjuk megteremteni a megfelelő forrásokat. A költségvetési tárgyalásokkal világossá vált számunkra, hogy az is egy vizsgálandó kérdés, hogy a normatív támogatások mérete, volumene az egyfajta önkormányzati adatszolgáltatáson alapszik. Hogyha ez nem helyes, akkor nem érkeznek ide be ezek a bevételek. Most ezt vizsgáljuk, még nem tudok pontosakat adni, hiszen vizsgálat alatt van, hogy melyik területen hogyan adminisztráljuk magunkat. Van-e benne valójában hiba? Mert ha igen, akkor ezt az adatszolgáltatást is javítanunk kell annak érdekében, hogy a következő időszakban megfelelő mértékű normatív támogatások érkezzenek ide a városba. Párhuzamosan kell működnünk, az egyik a 25-ös évet össze kell hoznunk a költségvetést, hiszen a struktúraváltozásnak a hatásai azok hosszabb távon egy éven túl fognak hatni, illetve lesznek olyan döntések, amelyek már 25-ös évre is kihatással lesznek, úgyhogy a 25-ös évet most rakjuk össze, ebben több fordulós megbeszélés lesz, hiszen mind az intézményekkel, mind a cégekkel az első fordulós megbeszélésen vagyunk túl, és a gazdasági iroda összegez, lesz ebben egy további megbeszélés a gazdasági irodával, újra végigbeszéljük az intézményekkel, megvizsgáljuk az igényeket, hogy valósok-e, tehát szépen szorítjuk be, hogy a 25-ös költségvetést valahogyan összerakjuk, de ezzel párhuzamosan elő kell készülnünk, hogy a 26-ra pedig már egy új, nagyobb mozgásteret nyújtó költségvetéssel rendelkezünk.
A hatvani Damjanics János Technikum Szakképzőiskola és Kollégium Heves Vármegyei Szakképzési Centrumban nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi oktatásra. Az intézményben fontosnak tartják a naprakész tudás átadását, így a tanulók hely tudnak állni az egyre inkább változó munkaerőpiacon. A megváltozott oktatási rendszer óta azt tapasztalják továbbá, hogy növekvő tendenciát mutat azoknak a száma, akik az iskola elvégzése után egyetemre mennek tovább tanulni. A részletekről Dravnyik Zsuzsanna igazgatót kérdezzük.
Hogy sikerült a nyílt nap, amikor toborozták a leendő hallgatókat a következő tanévre.
Ahhoz, hogy mi tudjunk következő tanévet indítani, természetesen már az előzőben el kell erre készülni, és már majdhogy nem az elején a tanévnek. Novemberben került megrendezésre a Disziben a nyílt nap, 13-14-15-én, háromnapos rendezvénybe, és összességében azt kell látni, hogy sokan voltak érdeklődők, bizakodva nézünk a következő tanév elébe az beiratkozó gyerekek irányába. Sok mindent megmutattunk az intézményünkből, majdhogy nem a teljes palettát, természetesen az, ami nem behozható a főépületbe, annyit nem tudtunk, arról pedig voltak előadásaink.
Ugye ez az intézmény egy hatalmas nagy intézménynek a része. Egészen pontosan a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum része, a Damjanich János Technikum Szakképző Iskola és Kollégium. Vannak nagyon népszerű szakok, amiket tényleg keresnek, és 7 intézmény tartozik a Vármegyei Szakképzési Irányítás alá. Önöknél mi a legnépszerűbb, mi volt a legkeresettebb itt a nyílt napokon?
Majdhogy nem minden ágazatunkra volt érdeklődő. A nyolcadikosak, hetedikesek, mert vannak közöttük hetedikesek is, mikor megérkeznek az iskolába, akkor úgy mindent szeretnek megnézni. De akik konkrétan érdeklődnek, most nagyon sok konkrét érdeklődő volt a technikumi ágazataink iránt, a specializált gép- és járműgyártásra, a logisztikára, azaz a közlekedés és szállítmány ágazatra, a sportra, tehát és az elektronika, elektrotechnika ágazatra és az ipari informatika területére. Tehát minden ágazatra voltak érdeklődők. A szakképzés területén hát a legnépszerűbb a burkoló kőműves szakma. Kereskedőt azt kedvelik a lányok, mert ugye leginkább mi fiúknak tudunk igazából kínálatot adni, szakmakínálatot adni, de ugyanígy megjelenik közöttük a villanyszerelő is, úgyhogy mindenhol érdeklődtek.
Tehát elég széles volt a paletta, és elég széles volt a kínálat, és még az érdeklődés is.
Így van, és hát körülbelül azt mondom, hogy a 3 nap alatt, ugye itt nem tudjuk azért külön választani ilyenkor a gyerekeket a kísérőktől, mert a szülők is jönnek, gyerekek is jönnek egyedül is, de a 3 napon 450 látogatónk volt az intézményben.
Már elérhetők a friss SZIA bevallási információk a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. A 2024-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de akik ennek ellenére maguk töltenék ki a dokumentumot, hozzáférhetnek a 24 SZIA bevallás webes kitöltő programjához. Mondta el dr. Paskujné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Ebben az évben az SZIA bevallási és befizetési határidő egységesen valamennyi adózó számára 2025. május 20-a. 2025-ben is készül személyjövedelemadó bevallási tervezet. A bevallási kötelezettség teljesítése a NAV SZIA bevallási tervezetével a legegyszerűbb, amely készül a magánszemélyeken kívül az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is. Esetükben azonban a tervezetet beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Ügyfélkapu plusz vagy DÁP azonosítást követően március 15-től bárki hozzáférhet a saját bevallási tervezetéhez az ESZIA oldalon. Akinek nincs ügyfélkapu plusz vagy DÁP azonosítója, március 17-ig kérheti többféle módon a tervezet postázását, minden esetben meg kell adni az adóazonosító jelét és a születési dátumát. Kérhető a tervezet postázása SMS-ben a 0630-344-4304-es telefonszámon, kérhető a tervezet postázása továbbá az ESZIA oldalon elérhető webes űrlap kitöltésével, egy kötetlen levél formájában, a BEF-terv K formanyomtatványon, telefonon a 18-19-es telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon. Azoknak sem lesz nehéz dolguk, akik maguk készítik el a személyi jövedelemadó bevallásukat. Legegyszerűbben a NAV e-SZIA oldaláról elérhető szolgáltatással az elkészített bevallások kényelmesen elektronikusan beküldhetők. A NAV e-SZIA oldala az elszia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Aki sem a NAV tervezetét, sem a webes kitöltést nem szeretné segítségül hívni, a bevallási kötelezettség teljesíthető az ANK, az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram használatával, vagy természetesen papíralapon is a 24 SZIA bevallás benyújtásával. A papíralapú kitöltéshez az üres bevallási nyomtatványok és a kitöltési útmutató elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, illetve a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni, akár elektronikusan, akár papíralapon. A rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje 2025. május 20-a.
Fiatalodó településnek nevezte Belica László polgármester Kálló Semjént. Az a tény, hogy egyre több fiatal költözik a településre, befolyásolja a fejleszteni kívánt területeket és feladatokat is ad az önkormányzatnak. A tervezésnél kiemelt jelentőséggel bír Kálló Semjén jó hírének megőrzése, aminek érdekében a jövőben is egy jól átgondolt gazdálkodást kell folytatnia a településnek önkormányzati és intézményi szinten egyaránt. A részletekről Belica Lászlót, Kálló Semjén polgármesterét hallják.
Nagy tervekkel indultunk, egy útfelújításba kezdtünk, topos beruházás keretein belül 4 utat tudtunk megújítani, egy út ebből részleges, ez egy hatalmas lépés. Az egyik legnagyobb eredmény az, hogy ide került a hivatal ebben az épületbe, szeptember közepet óta vettük birtokba ezt az épületet, ezt Magyar Falu programban, illetőleg vidékfejlesztési program keretében sikerült kialakítanunk. Ez a kettő igen nagy látványos dolog volt. Gondoltunk a gyerekekre is, ezért a játszótér bővítése is napirenden volt, ezt sikerült megoldanunk. A nyár közepén pedig arról tudtunk beszámolni, hogy támogatásra érdemesre ítélték a Magyar Közút tulajdonában, illetőleg kezelésében lévő Péterhalomra vezető útszakaszokat, és ez is reményeink szerint meg fog valósulni. Az önkormányzatunk abban a feladatkörben is van, hogy kistérségi központja ennek a térségnek, így a szociális feladatokat is ellátja. Ebből kifolyólag a településnek a nagy költségvetése az több mint 1,6 milliárd forint. Nyilván ebből az önkormányzatra eső rész az 600 millió forint, tehát döntő részben a kistérségnek az összegeit is koordináljuk, ez az egyik legfontosabb dolog, több mint 140 munkavállaló, több mint 8 településen, idősekben lakásos intézménye, bölcsöde, illetőleg házi segítségnyújtás is nálunk csapódik le. Maga a költségvetésnek a fő összegét azt tudtuk tartani, és úgy gondolom, hogy azokat a célokat, amelyeket meghatároztunk, maradéktalanul meg tudja valósítani már az új testület. Az óvoda vonatkozásában azt tudom mondani, hogy a kormány családpolitikájának is köszönhetően, valamint a település fekvésének is köszönhetően nagyon sokan költöztek ide Kálló-Semjénbe. Építettünk a kormányzati támogatásból egy bölcsödét, egy kétcsoportos bölcsödét, de az óvoda lemaradt ebben a dologban, és a védőnők jelzése szerint a következő 2 évben pedig már 46 gyermek fog az óvodába érkezni. Fizikálisan az óvodán kicsi, tehát kell bővítenünk az óvodát. Erre a TOP adott lehetőséget be is nyújtottuk, bízunk benne, hogy előbb-utóbb majd forráshoz fogunk jutni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Január 19-én kezdődik az Ökumenikus Imahét. Az országos nyitó istentisztelet vasárnap 18 órától lesz a budapesti Deák-téri evangélikus templomban. Az Egri Főegyház megyében minden délután 17 órakor kezdődnek majd a templomokban, Miskolcon és Egerben is. A konkrét program Miskolcon, január 19-én vasárnap a Belvárosi Evangélikus Templomban igeolvasás és imádság Orosz Atanász görög katolikus püspöktől, igehirdetés Almási Ferenc református lelkipásztortól. Január 20-án a búzatéri görög katolikus templomban igeolvasás és imádság Juhász Ferenc római katolikus atyától és igehirdetés Kranki Józseftől. 21-én kedden a Mindszenti templomban igeolvasás imádság minden jelenlévőtől és igehirdetés dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspöktől. 22-én szerdán az Avasi Református templomban Meleg Attila református lelkipásztor és Szalkai Z. József minorita lesz jelen. Aztán 23-án csütörtökön a Belvárosi Református templomban Hangoné Birta Melinda és Mekis Ádám lesznek ott. 24-én pénteken a minorita templomban Gerlai Pál evangélikus esperes és Hangó István református lelkipásztor, majd 25-én szombaton a Deszka templomban Molnár Ádám és Szemeszki Mihály görög katolikusokkal vehetünk részt a miskolci programokon tehát. Egerben vasárnap mindenki a saját templomában kezdi a programsorozatot. Január 20-án hétfőn a református templomban ott lesz Vizi János rektor, templomigazgató, aki ugye római katolikus, és Tóth Imre református lelkipásztor. 21-én kedden a Ciszterci templomban Tóth Imre református lelkipásztor és Vizi János, római katolikus templomigazgató. Aztán 22-én szerdán a Szent II. János Pál pápa evangelizációs központban dr. Michal Bartosz Musinski rektor és Aller Gellért plébániai kormányzó lesznek ott. 23-án csütörtökön a református templomban Ternyák Csaba egri érsek és Tóth Imre református lelkipásztor. 24-én pénteken a minorita templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész és Cebula Pável római katolikus plébános, majd 25-én szombaton a bazilikában Demkó Balázs görög katolikus parókus és Csizmadé István római katolikus plébános. Ezek tehát az EGRI programjai az ökumenikus imahétnek, amelynek az alkalmairól, rádiónk felvételről minden nap 20 órától adásba adja valamelyiket. Így hétfőn az EGRI, kedden a miskolci, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton pedig újra az EGRI programok kerülnek műsorunkba, tehát az ökumenikus imahét keretében. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger adott hont a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozójának. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egriesek szentmiséje és meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a programon, írta az intézmény. Idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége hirdette meg tehát a háromnapos eseményt, melyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztráció már elindult, január 31-ig lehet jelentkezni. A motto a remény nem csal meg, amelyet a Szentévhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. Ferenc pápa levelében ugyanis úgy fogalmaz, őriznünk kell a remény lángját, és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 2025-ös Szentév jó alkalom az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Az egyetem lelkészsége szeretettel vár minden fiatalt február 14-e és 16-a között, hogy közösen hangolódjanak a Szentévre, és megkezdjék zarándok útjukat Krisztus felé. További információk az egyetem lelkészségének honlapján találhatóak. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos beütötés imádságot szerveznek a békéért február 1-től jövő január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben havonta egy nap bekapcsolódnak az imádságba és a böjtbe. Ferenc pápa december 24-én megnyitotta a Vatikáni Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, elindítva ezzel a 2025-ös szentévet, melynek mottója a remény zarándokai. Néhány nappal később, Szent Család vasárnapján a világ összes egyházmegyében megnyitották a jubileumi évet. Ez egy különleges, kegyelemmel teli időszak. Nagy szükség van az imára, amely megnyitja a szívünket, hogy be tudjuk fogadni és mélyen meg tudjuk élni Isten ajándékait. Ezért ebben az évben a Munkácsi Egyházmegyében újra elindul a folyamatos böjtés ima a békéért és a háborús sebek gyógyulásáért. Amikor a békéért imádkozunk, írják a szervezők, nem csupán a háború befejezésére gondolunk. Bár nagy szükség van a politikai békére, még mélyebben a családok, a kapcsolatok, a szív békéjére. Ferenc pápa erről azt írta, a háború az ember szívében kezdődik, ezért mindannyian felelősek vagyunk a béke megőrzéséért. A bőtés ima február 1-től jövő január 31-ig tart. A gyakorlatban úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben, minden hónapban azon a napon részt vesznek az egyházmegyei bőtés ima folyamatában. A következők valamelyikével bőt, rózsafüzér, keresztút, fél vagy egy óra szentségimádás, fél vagy egy óra szentírás olvasás és elmélkedés, valamint szentmisén való részvétel és a szentáldozás felajánlása. Diákok összefogásának és kreativitásának köszönhetően indult útjára az a zenei programsorozat, amelynek első alkalma 2024. decemberében az adventi időszakban valósult meg a Sátoraljaújhelyi Református templomban. A személyek közötti közös kapcsolat a zene szeretete és az orgona hangszer volt. Márta Milán barátaival egyetemben improvizációs hangverseny keretében mutatta be az érdeklődőknek a zenében rejlő kincseket.
Mai világunkban igen gyakran a diákok a sok jegy között, a felnőttek, a sok feladat, a sok fizetnivaló és egyebek között valahogy elfeledkezünk azokról a dolgokról, amik igazán fontosak, amik kézzel nem tapinthatók, talán nem láthatók. És például ilyen a zene is. Ezek azok a dolgok, amik igazán mélyre tudnak hatni az emberben. És mikor máskor lenne ez releváns, hanem adventkor, karácsony előtt, a megváltó születését megelőzően. Igazából így jött ez az ötlet, hogy egyfajta ébresztőként, egyfajta szívnyitóként szolgáljon karácsonyra készülve minden kedves megjelentnek. Igazából én főmunkaidőben zongorista vagyok, már több mint 10 éve, orgonával igazából csak az éven kezdtem el foglalkozni barátom Györki Dani hatására, így általában az ő tanácsadásában játszok darabokat, viszont most már például a Chopin darabot én választhattam, és így talán őt is ide sorolnám, viszont ez igazából egy átirat, és valójában zongorára készült, tehát így megpróbálom összekötni a kellemest a hasznossal, hiszen zongorázni már tudok, és ezeket a szerzőket már ismerem, és műveiket is, már csak kicsit át kell variálni orgonára őket. Ilyen mondjuk még Liszt Ferenc is, viszont sajnos az ő műveihez még egy kicsit gyakorolnom kell lesz. Valahogy ez olyan, mint a beszéd. Szokás mondani, hogy ahogy beszélünk, az attól függ, hogy kik vagyunk, és hogy éppen mi van a fejünkben. Hasonló dolog történik az improvizáció során is, és igazából ilyenkor az orgonista érzelmei, gondolatai egyfajta ösztönös módon jelennek meg a billentyűkön. Gyakran mondjuk, hogy ilyenkor egy kicsit olyan kikapcsoltabb az agy, és inkább engedjük, hogy szinte autópilóta módon járjanak az ujjaink.
A programhoz csatlakozott Herceg Zoltán orgonaoktató is, aki örömmel fogadta a fiatal zenészek megkeresését. Szívesen idézte vissza első találkozásainak egyikét a templomi hangszerrel, reméli, hogy a kezdeményezés további alkalmakat is hoz majd magával.
Amikor ki kell számolni, hogy mióta is orgonálok, akkor mindig úgy indulok ki, hogy hány éves vagyok, és abból levonok 4 évet, mert egészen biztos vagyok benne, hogy mikor már nagyival mentem a templomba, akkor már az első dolog, ami megfogott, az biztos, hogy az orgonának a hangja volt, és pár éven keresztül csak vágytam rá, hogy egyszer meg kipróbáljam, vagy megismerhessem közelebbről is, hogy mi ez a hangszer, ami ilyen hangokat képes kiadni, hogy mi az, ami megfogott benne, az, hogy akkorát szól, mint egy zenekar, de abból se a kisebb, hanem abból a nagyobb. És ráadásul mindezt egy ember teszi. Ezért mindenképpen azt akartam, hogy azokat a zenéket, amiket én megismertem, viszont zenekar adott elő, én magam akartam előadni, ezért adtam magát a dolog, hogy az egyik istentisztelet után megkérdezem a kántornénit, hogy felmertek-e játszani, és mondta, hogy persze, természetesen próbált ki a hangszert, és innentől elkezdődött valami új szerelem a hangszer iránt. Elkezdtem zeneiskolába járni, megismerkedni az alapokkal. Miután elkerültem a konzervatóriumba és az egyetemre, a mai napig tartó szenvedélyemmé vált hivatásommal, és igyekszem továbbadni a jövő generációja számára is.
Diákok összefogásának és kreativitásának köszönhetően indult útjára az a zenei programsorozat, melynek első alkalma decemberben az adventi időszakban valósult meg a Sátoraljaújhelyi Református templomban. Ezzel kapcsolatban Kolesár Krisztián összeállítását hallották. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Január 21-én és 22-én az Esterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitja kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programsorozattal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Bővebb információkat az egyetem honlapján lehet találni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta jelen vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, akár a rádió hallgatásához is. Ráadásul ez több mindenre lehetőséget ad, így a napi evangélium mellett híreket is találhatnak nálunk, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Bércesi András szerkesztők, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb, hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. We'll be right back.
a régió sportja.
Az immáron 9. Észak Földgép teremlabdarúgó tornának a Tokaji Ferenc Gimnázium sportcsarnoka ad otthont. A tabella 12. helyén tölti a téli szünetet az MB3-as sényői futballcsapat. A Salak Motorsport legjobbjai között fejlődhet tovább Lovas Zoltán, a debreceni Speed Wolf versenyzője. Elrajtolt a Szabolcszat már Bereg vármegyei kosárlabda bajnokság. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az immáron 9. Észak Földgép teremlabdarúgó tornának a Tokaji Ferenc Gimnázium sportcsarnoka ad otthont. A 2015 óta hagyományos eseményt szombaton és vasárnap reggeltől estig tekinthetik meg a nézők. A nevezési díj csapatonként 40 000 forint, az összdíjazás pedig 500 000 forint. Külön díjat kap a legjobb játékos, a legjobb kapus, a gólkirály és a torna legjobb fiatal játékosa. A meccseket 5x2 méteres kapura játsszák, a csoportmérkőzések 17, az egyenes kieséses szakasz és a helyosztók találkozói azonban már 22 percesek lesznek. A tabella 12. helyén tölti a téli szünetet az MB3-as sényői futballcsapat. Kapacina Valér vezetőedzőt hallják.
Azt gondoltuk a nyáron, hogy tudtunk erősíteni. Jól is kezdtük a szezont, ugye. Ott az első három meccsen igazából pontot nem tudtunk szerezni, viszont a mutatott játékkal mindenképp elégedettek voltunk, és ez utána elkezdett pontszámban is mutatkozni. Azt gondolom, hogy a végére elfogytunk egy kicsit, létszámban is sok volt a sérültünk, az eltiltott játékosunk, de az látszik, hogy egy kiélezett bajnokság, és a végére 3 pontra vagyunk a 8. helytől és 3-ra a kiesőtől is. Azt gondolom, hogy voltak olyan meccseink, ahol bőven benne maradtak pontok. Azok most, hogyha meglennének, akkor nyilván jobb pozícióban lennénk, de azt gondolom, hogy abszolút egy stabil csapatnak számítunk, úgyhogy elégedett vagyok az őszi produkcióval. Kisvárdai meccsünk az mindenképp egy negatív mérkőzés volt, az volt az egyetlen olyan mérkőzésünk, ahol nem tudtunk helyzetet se kialakítani. Ott egy kicsit érthetetlenül álltunk a dolgok előtt, hiszen előtte bravúr győzelmet tudtunk aratni Tiszafüreden. Azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen olyan negatív meccsünk, ahol gyengén teljesítettünk. Amit ki tudnék emelni, az ugye két mérkőzés, a Tiszafüred az egy mindenképp egy nagy győzelem volt. Ide sorolhatnám még a Máté Szalkai idegenbeli utolsó perces rangadót meg tudtuk nyerni, úgyhogy azt gondolom a csapatnak ilyen két arca van. Egyszer nagyszerűen tudunk teljesíteni, máskor érthetetlenül nem hozzuk azt a formát, ami benne van a fiúkban.
Elárulta azt is, milyen érzés a csapatkapitányi karszalagot a vezetőedzőire váltani.
Nem volt nekem ez terve, hogy ilyen hamar edzői pályára lépjek. Ugye a csapat nagy többségével egyeztetve, és ők bíztattak arra, hogy vállaljam el ezt a feladatot. Azt gondolom, hogy a közös hangot meg is találtuk, és egy nagyon jó sényőhöz méltó öltözőt sikerült kialakítani, mind hangulatban, mind személyiségekben, úgyhogy én mindenképp pozitívnak látom ezt a dolgot.
Elmondta azt is, milyen változások lesznek a keretben.
Ilyenkor minden csapat próbál erősíteni, mi se vagyunk ez alól kivételek, próbálunk 2-3 játékost igazolni, már abból kifolyólag is, hogy az első fordulóban ugye vannak ugyanúgy eltiltottjaink, vannak, akik még a sérüléssel is bajlódnak, úgyhogy mindenképp szükség van arra, hogy 2-3 játékost tudjunk igazolni.
A Salak Motorsport legjobbjai között fejlődhet tovább Lovas Zoltán, a Speed Wolf versenyzője. A 16 éves tehetség hosszú távú szerződést kötött a lengyel Wilki Krosnó csapatával. Lovas Norbert menedzsert hallják.
Igazából arról beszéltünk, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy Zoli fejlődjön. Mindenki tisztában van vele, ki a sportágban benne van, hogy Lengyelország mit jelent, tehát a fellegvára a sportágnak. És az, hogy a Krosznóval sikerült megállapodnunk, az pedig különlegesen értékes, hiszen a Wilkinek az utánpótlás nevelése az fantasztikus, hiszen 250-nel is ez az 500-as junior kategóriában is meghatározóak. Lengyelországban sajnos nagyon kevés versenyző van hazánkban, tehát nincs akivel versenyezzen, akivel egyszeresen Zolika, nincs akivel összetudja mérni elejét. Ez egy következő lépcsőfok a karrierében, és emlékezzünk vissza, tehát az Adorján Hajdú, Tihanyi féle generáció is azért tudott ennyire kinőni, mert ők állandóan rivalizáltak. És mivel Zolika egyedül van itthon, így nem nagyon van arra lehetőség, hogy a tudását összetudja mérni bárkivel. És most ez a lehetőség, ez mindenféleképpen óriási lépés, hiszen itt rengeteget tanulhat. A történet 2 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Salakszórók podcastjában Bódi Lacival tudtam beszélgetni. Ez egy nagyon nagy dolog volt, mert ő teljesen visszavonult a sporttól, és több évtized után sikerült szóra mérnem. És ennek akkora visszhangja volt, hogy Lengyelországból a Krosznó csapatában egy élő legenda. És az elnök, Zsegors Lesnyák engem felhívott, hogy mindenféleképpen szeretné, hogyha Lacika kimenne hozzájuk. 1 évet kellett várni, utána megint próbálkozott, mert Lacika elhárította. 1 évre rá ismét mondta, hogy mindenféleképpen valahogy intézem el, hogy ki tudjon jutni Lacika hozzá. És végül a tavalyi csapat bemutató novemberben ott voltunk. Elkísértem Lacikát erre a bemutatóra, és fantasztikus volt a hangulat. És ott tudtam beszélgetni az elnök úrral, Lesnyák elnök úrral, illetve Irénius Kvicsinszkivel, az edzővel. És akkor már vázoltam, hogy van egy fiatal tehetség Debrecenben, és hogy milyen jó lenne, hogyha a régi idők emlékére újra magyar versenyző kerülhetne a csapathoz. És tavasszal a Krosznó Debrecenben edzőtáborozott, és megkértem a lehetőséget, hogy Zolika itt motorra ülhessen. És az Irek, az edző már akkor látszott, hogy kiemelten foglalkozott Zolikával, rengeteg tanácssal látta, sokat beszélgettek, és utána kértük meg őket, hogy esetleg kint Krosznóban is egyszeresen, és ott részt vett, azt hiszem, 5 tréningen, ugyanígy, tehát ott is rengeteg tanácsot, rengeteg lehetőséget kapott a krosznóiaktól, és amikor vége lett a 250-es karrierjének, hiszen betöltötte a 16. életévét, akkor elkezdődtek a tárgyalások, megkerestem újra a Lesnyák elnök urat, hogy lát-e arra lehetőséget, hogy Zolikával újra foglalkozzanak, és ő egyeztetett Irekkel, és azt írta vissza, hogy ha mi ennyire komolyan gondoljuk azt, hogy Zolika fejlődjön, akkor ők is komolyan veszik, és ezért egy hosszú távú szerződést akarnak kötni. Hát ez a hosszú távú szerződés, ez 5 éves szerződés lett, amit hivatalossá vált. Amikor kérdeztem, hogy mégis mi volt az, ami megfogta őket Zolikában, mert azért azt tudni kell, hogy rengeteg versenyző vágyik a lengyel bajnokságban, akármán ilyen fiatalkoron is, és azt mondták, hogy a tehetsége mellett az az elhivatottság, amit ott az edzéseken mutatott ő, illetve a csapata, tehát itt gondolok az édesapjára is, aki szerelőként ott volt, tehát az az elhivatottság győzte meg arról őket, hogy érdemes vele foglalkozni. És én úgy gondolom, hogy tudom, most minden magyar szurkoló azt várja, hogy majd jön augusztus 20-a a Debrecen nagy díj, és akkor majd ott Zolika megvillan. Azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ő még egy 16 éves gyerek. Tehát ez az első szezonja az 500-as kategóriában, és szeretnénk lépésről lépésre haladni. Tehát most itt az az elsődleges, hogy tanuljon. Tehát első éve lesz az 500-assal, itt nagyon sok minden változott. Tehát kezdve attól, hogy egy sokkal erősebb gépre kell felülnie. Tehát itt neki is meg kell szokni, össze kell csiszolódni, de hogyha lépésről lépésre fog haladni, akkor én úgy érzem, hogy olyan 3 év múlva akár tagja lehet, ha nem is egyből a nagy csapatnak, hanem az U24-es csapatuknak ott lehet, és az már nagyon nagy. Tehát az U24-es csapatukban is a Lett Kolodinszki egy meghatározó ember, de még nem került be a nagy csapatba, viszont a Sonon, a csapatvilágbajnokságon a Lett csapatban az egyik legjobb versenyző volt. Tehát azért itt is óriási szintek vannak és különbségek.
Most pedig Lovas Zoltán, salakmotorversenyzőt hallják.
Teljesen más, ahogy hozzáállnak magához az emberhez, magához az edzéshez, ahogy ki van alakítva, teljesen versenyszerűen, mikor kijön be, pörgetik gyorsan, megy le az edzés, és rengeteget segítenek is. Motorbeállításban is segítettek, hogy például pályához, hogy állítsuk be, attól függ, hogy milyen az anyaga. Illetve nagyon sokat abban is segítettek, hogy üljek a motoron, miközben megyek, mivel volt egy kis probléma, amikor fordultam, mindig a bal lábamat húztam magam mögött, és nagyon nehéz volt leszokni róla, de olyan, szerintem abban segítettek a legtöbbet. Úgy gondolom, hogy amikor voltam ugye edzéseken is, én mindig megteszek mindent azért, hogy a lehető legjobban motorozzak, és valószínűleg láttak bennem valamit, és látnak bennem.
Elrajtolt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda bajnokság. Összesen 15 utánpótláskorú és 7 felnőtt csapat nevezett a 2024-25-ös idényre. A szezon május végéig tart, akkorra dől el, hogy az U11-es fiú és leány, az U12-es fiú és a felnőtt csapatok közül melyik bizonyul a legjobbnak a vármegyében. Mohácsi Mátét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség elnökét hallják.
Azt gondolom, hogy nagyon progresszív folyamaton megy át a Vármegyei Szövetség, hiszen tavaly mióta bekerültem ennek a rendszerébe társadalmi elnökként, azóta próbáltunk egy-két dolgot megreformálni, már tavaly elindítottuk a megyei bajnokságot több korosztályban, illetve felnőtt korosztályban is, több év után 4 csapattal újraindult, de hát sikeres volt minden korosztályban és a mérkőzések, a rendezés, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy még próbáljuk kibővíteni ezt, és jelen állapotban azt mondhatom, hogy 22 csapattal, közte 7 felnőtt vármegyei gárdával indul el a megyei bajnokság. Indult el, hiszen november óta már zajlanak a mérkőzések, egészen május végéig, egy ünnepélyes eredményhirdetés díjkiosztó gála keretében fogunk zárni. Amit érdemes elmondani a részletekről, hogy fiú és lány kategóriában is indulnak az utánpótlás tornák mérkőzések. Vármegyei szinten ez a 15 darab csapat alkotja a mezőnyt, U11-es, U12-es korosztályban, és a felnőttre rátérve az, hogy 7 csapattal el tudunk indulni, ez tényleg országos szinten is egy kuriózum, úgyhogy bízom abban, hogy egyre többen fognak csatlakozni, és egyre sikeresebbek leszünk vármegyei szinten is. Vannak benne kvázi öreg fiúk, akik már nem versenyszerűen kosárlabdáznak, esetlegesen 40 pluszos kategóriák, de vannak olyan U18-as, U20-as gárdák is innen a nyíregyházi régióból, akiknek nincs meg a kellő meccszám, esetlegesen regionális bajnokságban szerepelnek, és hát ez a plusz 10-12-14 mérkőzés nagyon fontos ennek a korosztálynak, úgyhogy tényleg olyan paprikás-pikás mérkőzések láthatóak, ahol a 40 pluszos korosztály esetlegesen a fiatalabb 18 éves ellen lép pályára. Itt a nyíregyházi egyesületek alkotják ennek a magját, viszont próbáltuk kivinni egy kicsit a vármegyei szintre is. Egyelőre még nem volt meg a kellő létszám, úgyhogy a következő évnek ez lesz a legfőbb feladata, hogy nem csak nyíregyháziként induljunk vármegyei bajnokságban, hanem megyeiként is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. A Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola ima csoportja vezeti az imádságot.